Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a holnapi napra ajánlott új szövetségi szakaszban, az első Tesszalonikai levél 4. részében, az első 8 versben. Tehát az első Tesszalonikai levél 4. részének első 8 versét olvasom. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Áldja meg, ami Urunk, ezeket a gyönyörű szavakat, hívjuk őt segítségül imádságban. Urunk, valóban nagy szükségünk van a te áldásodra a hétköznapokban és itt a te házadban is mindig. Hiszen ha nélküled kezdünk az életünk útjain bolyongani, akkor azonnal úrrá lesz rajtunk a magány és a reménytelenség. Ha azonban rád nézünk, akkor még a legreménytelenebb helyzetben is látunk egy szikrányi jót, egy kevéske fény látszik az alagútnak a végén, és te olyan kegyelmes vagy, hogy egyre közelebb vonsz a fényességhez, és egyre inkább láthatjuk, hogy jó felé tart az életünk veled. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor választjuk ezt a magunkban való bolyongást, ahelyett, hogy rád hallgatnánk. Köszönjük, hogy apostolaidon keresztül gondoskodtál róla, hogy az igéből ne szűnjön meg a tanítása annak, hogy hogyan is kell ezt csinálni, hogy hogyan hallgathatunk rád, hogy mi ebben a mi feladatunk és felelősségünk. Kérünk, segíts, hogy ezt a mai istentiszteleten ne csak megértsük, hanem vegyük is magunkra, vállaljuk el, és aki eddig nem ez szerint gondolt magára és az életére, az kezdjen ehhez most már hozzá, akik pedig eddig is így gondoltuk, hadd kapjunk egy újabb megerősítést, hogy még elszántabban figyeljünk te rád, mint a mi boldogságunk egyetlen forrására. Köszönjük a jóságodat, azt, hogy itt lehetünk, kérünk add, hogy igazán boldogan veled találkozhassunk az igében, az imádságokban és az énekek által. Lelked által tedd meg velünk ezt a csodát. Ámen. Énekelt imádság az iménti 488. ének 4. verse, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek a parókia verandájára. 488. énekünk 4. versével imádkozzunk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten, minden műved dicsér az ég, föld, s tengerem. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott véghetem.
Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént hallottak mellett megírva található a Jelenések könyve 2. részének a 10. versében. A Jelenések könyve 2. részének 10. versét olvasom. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, ma van az egyházi év utolsó előtti vasárnapja, amelyet a régiek úgy neveztek, hogy reménység vasárnapja. A mai igék, amiket felolvastunk, abban adnak nekünk tanítást, hogy mit jelent az Isten jóságában reménykedve élni. Ha valamiben bizonytalan vagyok, akkor nem építem fel rá az egész életemet. Nem szoktunk úgymond mindent egy lapra feltenni. De ha teljesen biztosak vagyunk a dolgunkban, akkor viszont mégiscsak ez a helyes eljárás. Mondjuk, ha autóval indul a család nyaralni, és tudjuk, hogy az autónk megbízható, rendben van, akkor azért nem veszünk még vonat meg repülőjegyet is, hogy biztosan valamelyikkel majd odaérjünk. Autóval megyünk, eldöntöttük, úgyhogy nem kell további közlekedési eszközökre költeni. Hát nagyon hétköznapi a példa, de remélem, hogy érthető, ahová tovább lépünk belőle, hogy a hitben is valahogyan így kellene viselkedni. Az nem jó, az nem igazi hit, ha az ember álmodozik az Istenről, de mégsem ráépíti fel az életét. Tudok a jóságáról, de azért nem veszem teljesen komolyan, hanem a hitemmel párhuzamosan azért építem én is a saját életemet. Mert mi van akkor, ha Isten nem ugyanazt akarja, amit én? Hát akkor nehogy hátrányba kerüljek, vagy lépés kényszerbe. Inkább én is intézem a magam ügyeit, hát Isten is elmondja, amit ő szeretne tőlem. De testvérem, ez nem hit. Ez csak amolyan barátkozás Istennel, hogy úgy időnként szoktunk egy kis időt egymással tölteni. De ez nem hit. Isten pedig arra hív, hogy higgyünk benne. Akinek nem teljes a bizalma Istenben, annak erősen dolgoznia kell, hogy ez megváltozzon. A jelenség persze létezik, hiszen mindenki számára nagyon nagy és visszatérő harc, hogy a láthatatlan Isten hatalmában meg tudjunk bízni. Életed nagy fordulópontjain újra és újra meg kell harcolni, hogy legyen hited, bizalmad az Istenben. De lennie kell, és a hited létére, vagy éppen nem létére, az életviteled a bizonyíték. Mert meglátszik abból, ahogyan gondolkodunk, beszélünk, cselekszünk, hogy Istennel együtt élünk, vagy van Isten és van a mi életünk. Ez nagyon világosan kiderül. Isten igéje többször is a házassághoz hasonlítja Istennek és az ő népének a kapcsolatát. Az egyház Krisztus vőlegénye, illetve mennyasszonya, bocsánat, Krisztus a vőlegény. Márpedig a házasságnak a legfontosabb ismérve a bibliai tanítás szerint nem más, mint az, hogy élethosszig tart, és hogy kizárólagos. Ha házasságot kötöttem valakivel, akkor ez azt jelenti, hogy életünk végéig együtt maradunk, és mindent a kapcsolatunk erősödésének az érdekében teszünk meg ebben az életben. Hogy a számunkra ez már egy lejátszott menet, egy véget ért időszak, amikor azzal a szemmel nézem a másik nem tagjait, hogy vajon melyikük lenne jobb feleségem, mint aki most van. Nagy baj, ha egy házasságban ilyen gondolatok megfogalmazódnak. Mert a házasság Isten szándéka szerint az egész életre szól, élethosszig, illetve kizárólagos, tehát egy valakivel kötjük meg. Na hát ugyanez nyilván az Istennel való kapcsolatunkról is sokat elárul. Mert így szeretne Isten is kapcsolatban lenni velünk, élethosszig és kizárólagosan. Ezzel az Istenbe vetett hitre felépülő élettel kapcsolatos a megszentelődés fogalma. És ezen a módon kapcsolódunk a reménységhez is, hiszen ha a megszentelődésen munkálkodunk, akkor az valami megfogható az életünkben, és akkor ebből is erőt meríthetünk a reménykedéshez. Három pontban fogunk most is az igékkel szembesülni, vagy elgondolkodni rajtuk. Az első pont az, hogy mit jelent a megszentelődés. A második pont az, hogy a szent életnek mik a következményei. A harmadik pedig az, hogy legyünk hűségesek a megszentelődés útján. Mit jelent a megszentelődés? Az elsőként felolvasott apostoli szakasz kulcsa a harmadik vers. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Ez azért elgondolkodtató, hiszen a szentség, ahogyan énekeltük is, Istennek a tulajdonsága, nem pedig emberi tulajdonság. A Biblia sok helyen kimondja, hogy milyen nagy a különbség Isten és az ember között. Amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze vannak Isten útjai a mi útjainktól. Kimondhatatlan a különbség. Hát hogyan lehetne akkor bárki ember szent, ha Isten a szent? És ha ő ilyen áthidalhatatlan távolságban van a tulajdonságait illetően tőlünk? Ha ő a szent, akkor mi, emberek, biztosan nem lehetünk szentek. De akkor miért van itt Pálnál arról szó, hogy Isten akarata a mi szenté válásunk, a mi megszentelődésünk? Hát a válasz erre az, hogy a szent kifejezést kétféleképpen is lehet érteni, és nem illik ide mind a két értelem. Hétköznapi használatban úgy szoktuk megfogalmazni, hogy szent az, aki tökéletes, akinek nincs semmiféle hibája vagy hátsó szándéka. Aki soha nem haragszik, mindig megbocsát, mindent jól csinál. Hát azt legalább magunkban őszintén kimondhatjuk, hogy ebben az értelemben még véletlenül sem leszünk szentek, bármennyire is törekszünk rá. Mert családabb a szív mindennél. Mert nincsen igaz ember egy sem. A másik értelme a szent kifejezésnek azonban ideillik. Az Ószövetségtől kezdve az Isten tiszteletéhez kellő dolgokat, eszközöket, személyeket szentnek nevezi a Biblia, fel is kell őket szentelni. A Biblia értelmében a szent szó tehát azt jelenti, hogy valami vagy valaki Isten számára félre van téve. El van különítve. Mondjuk egy templomnál olyan gyönyörűen meglátszik ez, hogy még azért ma is talán ez számít az egyik legnagyobb épületnek, mondjuk itt a mi településünkön, és ezt mennyi mindenre lehetne úgymond használni. Nyugaton néha van is már erre példa, némelyik budapesti templomnál is néha látok olyat, hogy olyan dologhoz adják oda a templomot, hogy az ember a fogát fogdossa, vagy nem is tudom, teljesen megijed, hogy miért is kell ezt vajon egy templomban tartani, ezt vagy azt a rendezvényt. Na szóval nálunk ez, hála Istennek, nem szokás, és én szeretném, ha így is maradna, hogy a templom az Istennek van elkülönítve. Itt nem tartunk semmi más, csak olyat, amihez az Istennek is köze lehet. De hiába ez talán a legnagyobb, legimpozánsabb terem a településen, mégsem teremként használjuk, hanem úgy, mint ami az Istennek van konszekrálva, felszentelve, elkülönítve. Ez az övé, itt csak olyasmit lehet tenni, ami őhozzá kapcsolódik. Na hát ugyanilyen mondjuk az a személy is, aki Isten számára van felszentelve, és akkor itt már is megyünk tovább, nehogy valaki a papságra vagy ránk lelkészekre gondoljon, hiszen az 1 Péter 2.9-ben az van, hogy Isten népe királyi papság, szent nemzet. Az egész nép, tehát az egész gyülekezet. Szent ember, szent személy, az Isten számára elkülönített, az ő rendelkezésre álló, ő érte élő személyt jelentenek ezek. A megszentelődés fogalmának jelentése tehát ez, álljak minél inkább az Isten rendelkezésére. Legyen az életem minél erősebb, minél folyamatosabb kapcsolatban az Úrral. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Abban, hogy valaki Isten számára rendelkezésre álló ember, az is benne van, hogy egyidejűleg másnak nem állunk a rendelkezésére, és itt elsősorban nyilván Isten ellenségeire gondolunk. Mert nem lehet két Úrnak szolgálni, még úgy sem, hogy egyszer az egyiknek szolgálok, egyszer meg a másiknak, és akkor kettős ügynökként mindenképpen a győztes oldalon fogok állni. A Biblia Istenébe vetett hit gondolja a házasságra, éppen azt jelenti, hogy mindent egyedül Istentől kérek és várok, és nem foglalkozom a többiekkel, sem a sátánnal, sem a démonaival, sem pedig emberi, vagy éppen vallási bálványokkal, más istenekkel. Az Ószövetségi Izrael bűne éppen ez volt, hogy tömjéneztek az Úrnak, de azért biztos, ami biztos alapon a kánaáni őslakosok isteneit is tisztelték. Kettős játékot játszottak. Pedig Isten a 10 parancsolat elején elmondta, hogy ő az ilyen kettős játékot nem fogadja el, mert ez az ő lényétől idegen. A lényeg a vele való kapcsolatban éppen az, hogy az ember vele legyen kapcsolatban. És az ördöggel, vagy kitalált bálvány istenekkel ne. Azt is kimondja, hogy nincs is Isten rajta kívül. És hogy még ha lenne is, hát nem lehetne ő nála hatalmasabb. Tehát aki a legmagasabb Istennel szeretne kapcsolatot, az ehhez a házassághoz hasonló módon lehet Istennel kapcsolatban. Ez a kapcsolat életre szóló, és nyilván itt örök életre szóló, illetve kizárólagos. Isten nem osztozik senkin a mi szeretetünkkel. Így hát a megszentelődés azt jelenti, hogy az ember egyre inkább el is kezd úgy viselkedni, mint aki egyedül az Isten számára áll rendelkezésre. Ezt úgy értem, ezt az egyedült, hogy nyilván az embertársaink számára is, csak másféle indulattal. Nem azért segítek a szomszédomnak, hogy majd ő is segítsen nekem. Vagy hogy lekötelezzem, és akkor majd valamit kérhetek tőle. Azért segítek neki, mert nekem az Isten segít. Tehát ezt így nem úgy kell érteni, hogy a hívő ember bevonul egy szobába, és többet ajtót nem nyit senkinek, csak Istennel foglalkozik, hanem hogy az életem minden egyes szinterén úgy jelenek meg, mint aki Istenre gondol elsőként. Például nem veszek részt az emberek hatalmi harcaiban. Legfeljebb csak az Úr országa épülésének az érdekében teszem ezt meg, vagy vállalom fel. Vagy mondjuk a hívő ember, aki a megszentelődés útján jár, tehát igyekszik Isten rendelkezésére állni, az nem vesz részt kettős játékban. Mondjuk igaz, hogy imádkoztam a gyógyulásért, de azért elmegyek a természetgyógyászhoz is, majd ő ráolvasással, kézrátétellel, majd leveszi rólam a betegséget. Ha valamelyik csak bejön a kettő közül, de sokan gondolkodnak így. Pedig ez egy nagyon veszélyes dolog. Testvérem, éppen elég, ha az imádság mellett a tudomány felfedezésein alapuló úgynevezett nyugati orvostudományt vesszük igénybe. Elmondom miért. Azért, mert a mi orvostudományunk az biokémiai alapokon áll. És éppen ezért nem igényli azt, hogy én higgyek a gyógyítóban, vagy higgyek a gyógyszerben, mert nem attól függ a hatásmechanizmus. Viszont a természetgyógyászat a leggyakrabban ezzel az első mondattal nyit, hogy higgyél ebben a tejában, vagy ebben a módszerben, mert akkor fog segíteni. Ha nem hiszel benne, nem fog segíteni. Hát ezért nem élhet a hívő ember ilyen eszközökkel, mert a hit Isten számára van fenntartva. És ezért van óriási előnye a tudományon alapuló gyógyításnak minden másféle gyógyítással szemben, mert a gyógyszereken, a biokémián alapuló gyógyászati módszer az meghagyja a hitet Isten számára. Közben megteszi azt, amit sok évszázad összeadódó tapasztalatai alapján kémiailag helyesnek lát. Megfigyelések, kísérletek alapján ítél. Vagy mondjuk, aki Isten szentje, az nem áll bosszút, az nem önbíráskodik. Imádkoztam azért, hogy Isten szolgáltasson nekem igazságot, de amikor találkozom az én ellenfelemmel, jó nagyot döfök bele. Hát ha Isten nem akarja az én igazságomat megkeresni vagy képviselni. Ó, de veszélyes, mikor valaki ennyire kétfelé gondolkodik. És mégis mennyire bennünk vannak ezek a dolgok? Ha én Istené vagyok, ha az ő számára vagyok szentelve, akkor ne játsszak ilyen kettős játékot. Ha kértem Istent, hogy tegyen igazságot, akkor ne én törjem ezen magam, hanem tudjam azt mondani, hogy én Istenre figyelek, és ő majd elhozza azt az időt, amikor az igazság az én haragomtól függetlenül kiderülhet. Vagy éppen eljöhet a gyógyulás. A második pontunk, a szent életnek vannak következményei. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, írja Pál. Ez a földi élet nem más, mint a mennyei örök boldogságra való előkészület. Ott úgy fogunk mindörökre élni, hogy Isten dicsősége világítja be az egész mennyei Jeruzsálemet. A mennyei boldogság semmiben sem lesz összehasonlítható a mi itteni életünkkel. És Isten erre készít fel bennünket. Nyilván nem abban akar megerősíteni, hogy ebben a mostani földi életünkben használjunk ki minden lehetőséget, jóra és rosszra egyaránt, hiszen csak egy életed van. Hanem arra szeretne megerősíteni, ha már ez annak a mennyeinek az előszobája, hogy egyre inkább őrá figyeljünk, hogy egyre inkább vele törődjünk meg azokkal, akik felé az Isten irányít bennünket. Nem olyan dolog a megszentelődés, mint ahogy olykor a betegek szoktak viselkedni. Amíg lát az orvos, addig tartom a diétát, addig pihenek. Amikor meg nem lát, akkor mindent ugyanúgy folytatok, mint a műtét előtt. Hát itt nem erről van szó. A megszentelődés azt jelenti, hogy mindig folyamatosan igyekszem mindenben úgy viselkedni, mint aki az Istené, és aki egyfolytában egyedül az övé akar maradni. Nem tartom meg magamat magamnak a saját céljaim elérésére, hanem elfogadom, hogy az Istennek lehet más célja az én életemmel, mint amit én választanék. És ezen az úton járok, mert ő vezet, és nem fordulok meg, és nem hagyom abba a felé való közeledést. Erre mondja azt az Úr Jézus, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, az megmenti azt. Márk 8.35. A szent tehát Isten számára elkülönített ember, akit erre Isten hívott el, és akit ő erősít meg ebben a küzdelemben. Ugyanakkor az embernek teljes erejével és felelősség tudatával azon kell lennie, hogy ezen az úton járjon, és ne tekingessen más felé. Még kiózanítóbban írja ezt Pál maga is. Nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. És ugye ezen a téren két konkrét példát említ, az egyik a házasság etika, hogy hogyan gondolunk egymásra a házasságon belül, a másik pedig a közösségen belüli viselkedésünk, hogy hogyan viselkedünk a mi barátainkkal, családtagjainkkal, a gyülekezeti testvéreinkkel. És ugye a viselkedés lehet, hogy egész hasonlóan néz ki, de itt is az igaz, amit már mondtam, hogy az indulat, a motiváció az nem mindegy. Ha valaki egy házasságban csak kihasználni akarja a házastársát, az így nem jár a megszentelődés útján. Hiszen az Efézus 5-ben Pál gyönyörűen leírja, hogy úgy gondoljanak a férfiak a feleségükre, ahogyan Krisztus az egyházra. A feleség pedig úgy gondoljon a férjére, ahogyan az egyház Krisztusra gondolhat, hogy mindent neki köszönhetek, és mindig csak ott jó, ahol mi együtt vagyunk. Egy ilyen kiegyenlítettség van férfi és nő között a házasságban. Erre gondol Pál, amikor azt mondja, hogy szent legyen a házasság is, nem a kívánság az első, nem egymásnak a kihasználása. Aztán a társas kapcsolatainkban, a házasságunk kívül, ott szintén ugyanez a helyzet, hogy milyen eszközökkel akarok én érvényesülni. Olyasmivel, ami az emberekre jellemző, hogy szépen mosolygok a háttérben, meg csúnyán viselkedem? Vagy amíg az egyik rám figyel, addig én közben kirabolom őt, vagy ráveszem valamire, manipulálok? Hát ezeket szokták az emberek tenni, de aki a megszentelődés útján jár, az ne tegyen többé ilyeneket. Mert aki megveti a megszentelődés útját, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki a szent lelkét is rátok árasztja. Szóval a hívőket Isten hívta el, ő különítette el, vagy éppen pecsételte el magának. De nem tisztátalanságra, hogy olyanok maradjunk, amilyenek voltunk, hanem tisztaságra. Nem szentségtelenségre, hanem megszentelődésre. Ez az élet a hívők számára a mennyei életre való felkészülés. A szent élet következménye tehát az, hogy már itt Istennel élhetem az életem minden pillanatát. Mert Isten erre elhívott, és csak az ilyenek öröklik Isten országát, akiket elhívott, és akik erre az elhívásra őszinte szívvel és az életükkel válaszolnak. És akkor ebből következik, hogy hát hosszú a mi életünk, ha pillanatokra bontjuk, akkor talán ezzel senki sem vitatkozik, amúgy nyilván rövidnek érezzük sokszor, de ha pillanatokban nézzük, rengeteg döntést kell hozni. Harmadik pontunk arról szól, hogy legyünk hűségesek a megszentelődésben. Hát amit eddig elmondtam, az mind szép és igaz is, de hát ha őszinték vagyunk magunkhoz, meg kell állapítanunk, hogy emberi életünkben a lelki fejlődés mégsem olyan folyamatos és egyenletes, mint amilyennek szeretnénk. Hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatják egymást. Elég a kimerültség, vagy egy rossz hír, a csalódottság, ahhoz, hogy egészen elkeseredjünk, és elszálljon a lelkesedésünk. Ilyenkor talán még meg is vádoljuk Istent. Nézd, mi mindent tettem én a megszentelődés útján, érted? És te cserben hagytál? Hát akkor én is cserben hagylak. Nem figyelek rád olyan elszántan, mint eddig. Földhöz ragadt a mi életünk, Mi magunk pedig por vagyunk és hamu. De az Isten jól tudja, hogy ez így van. És ezért igen nagy türelemmel tekint ránk. Mondjuk, ha kirándulás alkalmával egy gyermek jut el a feladás állapotáig, hogy na most már nem bírom tovább, azt mi felnőttek is másképpen kezeljük, mint az, hogyha egy hozzánk hasonló, egészséges ember bedobja a törölközőt. Az nem ugyanaz. Hát Isten is megérti, hogy ebben a kapcsolatban, az ő és a mi kapcsolatunkban mi vagyunk a gyerekek. Ő pedig a tökéletes, a szent. Szóval megérti, hogy nehéz a mi életünk. De ezzel együtt is arra hív, hogy legyünk szentek. Hogy legyünk hűségesek ő hozzá. Van olyan, hogy az ember elfárad, csalódott, csüggett. De azért Istent nem kell elhagyni. Nem kell elfelejteni, zsarolni őt, vagy éppen leszólni. El fogsz fáradni a megszentelődés útján. Mindenki elfárad olykor. De ne add át magad ezeknek az érzéseknek, hanem tartsál ki. Erre ösztönöz a páli szakasz, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, és még inkább az Úr Jézus szavai a Jelenések 2:10-ből. Az élet koronájának a feltétele ugyanis a mind halálig tartó hűség, íme már megint élethosszig kizárólagosan, mint a házasságban. Nagyon érdekes, hogy a görög és a magyar nyelvben is a hűség és a hit ugyanabból a szóból ered. Akik Károli fordítást olvastok, talán emlékeztek is, eszetekbe jutott, hogy ott így van írva, hogy légy hív, mint halálig. Hát azaz, amit manapság már úgy mondunk, hogy hűséges. De az eredeti görögben tényleg a hitnek, a hívésnek a szava áll, ebben a Jelenések 2:10-ben is. Magyarul a hit és a hűség ugyanarra a dologra utal. A lelkemben, a gondolataimban, a beszédemben, a tetteimben nem tagadom meg Istent, nem hagyom el. Hiszek Isten ígéreteiben, hiszek az ő szeretetében. Ezért tudok kitartani, hív lenni akkor is, amikor az életem eseményei alapján egyértelműen csalódott vagyok. A hitben, a megszentelődésben kitartók, tökéletesen biztos jutalma pedig nem más, mint az élet koronája, azaz az örök élet, az életnek a koronája, ami sokkal jobb, mint amit a mostani életünkben el tudunk képzelni. Maga a tökéletes, a hiánytalan boldogság. Ezt adja Isten azoknak, akik életükben mindig kérték, és kitartóan várták is ezt tőle. Vannak, lehetnek hullámvölgyek a hitedben, de légy mindig hű. Mielőbb rendezd a kapcsolatodat Istennel. Ha elhajoltál tőle, kérd az ő bocsánatát és változz. Ha megbántottad, valld meg őszintén, hogy miért voltál csalódott. Kérd a vigasztalását, és meg fogod érezni, hogy mennyire szeret. Gondolj erre örömödben, magányodban, fájdalmadban, vagy éppen kétségeskedések viharában. Isten választott el magának, hogy higgyek benne, hogy gyümölcsöket teremjek az ő dicsőségére. Nem adom oda magamat, a gondolataimat, a tagjaimat, a pénzemet, a beszédemet másnak, csak az Úristennek, az ő dicsőségére. És ő formálja az ilyen ember gondolkodását, hogy egyre ragaszkodóbbak lehessünk az Úrhoz, míg eljön az ideje, hogy magához vegyen bennünket, és azt mondja, a kevésen hű voltál, sokra bíznak ezután. Adjon Isten ehhez erőt, kitartást minnyájunknak. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Ámen.